a Spirit FM. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
200 évvel ezelőtt született Jókai Mór, február 18-a pont a mai nap, az a nap, amikor Komáromban meglátta a napvilágot, és hát a könyvei azóta is klasszikusok, és egyre inkább klasszikusok, klasszikusnak számítanak, és a klasszikusokat meg, hát legyünk őszinték, ritkábban forgatjuk. De hogy mi ennek az oka, és egyáltalán tanítható és olvasható-e ma Jókai, erről egy megbeszélés konferencia is született. Konstantinovics Milán, az MCC szakmai főigazgató helyettese, Császtvai Tünde művelődés és irodalomtörténész, El Simon László, József Attila díjas író, és a vonalban várakozó Lakatos Mihály, a Magyar Összetartozás Intézetének szenior kutatója, maga is író. Beszélgettek tegnap erről a kérdésről. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hát az első kérdésem persze nyilván az, hogy mire jutottak, de ha egy három lépést hátra lépek, akkor azt is elárulom, hogy én most megnyitottam a Kőszívű ember fiait, ahogy várakoztam arra, hogy beszélhessünk, és hát igen, értem azokat a tizenéveseket, akik azt mondják, hogy hát de én ebből egy mukkot se értek. Mert hogy nem könnyű olvasmány. Mire jutottak tegnap?
Hát nyilván egy ilyen konferenciának nem az a célja, hogy a megoldást megtalálja, hanem sokkal inkább az, hogy ugye felvessük a kérdéseket, vagy megoldási alternatívákat fogalmazzunk meg, aztán majd az erre hivatott szakemberek, meg hát a pedagógusok a terepen talán hasznát veszik. Én minden esetre a vitaindítóban az elején egy szövegrészletet olvastam fel, ami arról szólt, hogy a klasszikus irodalom ugye a mi örökségünk, amit úgy tehetünk élővé, hogy olvassuk, és hogyan is mondhatná valaki, hogy szereti az irodalmat, ha nem olvas Jókait. Ugye akit annak idején a köznép is olvasott, meg Budapest előkelőségei is, meg ezrek kísérték az utolsó útjára, meg hát a hőseinek a nevét ugye hát meddig tudnánk sorolni. És azt mondják, hogy ma nehéz órát tartani róla. És tehát egyrészt ez biztos, hogy teljesen így van, másrészt meg ugye mi örökösei vagyunk egy örökségnek, ahogy szerkesztő is mondta, egy klasszikus irodalmi örökségnek, és mint elkényeztetett örökösök vannak kötelességeink is, például az, hogy életben tartsuk az elődök emlékét. Mielőtt bárki belerendült volna, mondtam, hogy egy kicsit csaltam, mert ez az idézet valójában egy francia művészeti portáról származik, és nem Jókairól szól, hanem Victor Hugóról és a Párizsi Notre Dame című regényéről. Tehát azt akartam érzékeltetni, hogy ez nem csak a mi problémánk,
bizony,
hanem
nyilván
más nemzeteknek is problémát jelent, hogy a klasszikusokat hogyan kezeljék.
Éppen ma beszélgettem valakivel, aki az angliai színjátszásban járatosként mondta, hogy hát bajlódnak ők is azzal, hogy mi legyen Shakespeare-rel. Mert hogy a fiatalokat az a nyelvezet ott sem szólítja már meg, miközben hát persze, mit lehet kezdeni Shakespeare-rel? Hát minden idők legnagyobb klasszikusa.
Természetesen, hát talán egy okos dolog, hát több is elhangzott, nyilván több okos dolog, mert hát azért okos emberekkel beszélgettem, de Császtvai Tünde például azt mondta, hogy nem biztos, hogy azokat a Jókai műveket olvastassuk, és azokkal, akikkel kellene. Tehát ugye itt szóba került, hogy egy nagy regény ugye valójában egy betűtenger, ami riasztja a diákokat érthető módon, míg például a kisebb, rövidebb, humoros novellákat sokkal jobban fogadják a diákok. Tehát lehet, hogy itt is lenne mit keresgélni, hanem visszatérve a franciákra. A náluk hát nem csak Hugóval van, hanem Balzacskal, meg az összes többi Flaubert, stb. Klasszikusaikkal vannak ilyesszerű gondok. De náluk az alaptézis az, hogy a klasszikusokat olvasni kell, tehát nem mondhatja magát művelt embernek, aki nem ismeri a klasszikusokat. És ők ezt úgy oldják meg érdekes módon, hogy például a Párizsi Notre Dame című regényt 5. osztálytól a középiskola végéig tanítják, de úgy, hogy 5. csak a szörnyfigurákat elemzik, ugye ez a korosztálynak izgalmas téma. 6. a regényben szereplő közösségekről van szó, család, barátok, hálózatok, stb. Aztán a város, mint a lehetőségek terepe, stb. Tehát csak egy-egy dimenzióját a regénynek, és kapcsolják aktuális témákhoz, ugye. Hát a város, ugye, mint a lehetőségek terepe, ez manapság is lehet izgalmas téma. És csak a középiskola végére jutnak el oda, tehát a középiskola második felében, amikor jöhet aztán az egész regény. Tehát akkor már a csemete odaérik, hogy már nem lesz nehéz. Így gyakorlatilag együtt élnek az évek folyamán Hugónak a regényhőseivel. És évről évre ugye a regény azért szóba kerül meg a szereplők. Ez érdekes módszer, és mondtam, hogy talán például a Külszívember fiaival is ki lehetne próbálni, hogy ne az egész regényt dobjuk oda a 6.-7. osztályos tanuló elé, hanem mit tudom, kiveszük egy-egy dimenzióját, aminek van esetleg aktualitása.
Én itt a kolléganőmmel, a szerkesztő kollégával, Eszterrel beszélgettem pont erről a könyvről, és mondtam, hogy egyrészt valami elképesztő bujagazdagsága a nyelvnek, amit Jókai használt, tehát tényleg lenyűgöző. Másrészt pedig valami nagyon megváltozhatott, mert amikor én voltam középiskolás, és még tán, amikor ő is pedig egy generációval fiatalabb, értelmezhetőbb volt számunkra ez a szöveg, mint ahogy ma ránézünk, és mi is rácsodálkozunk, hogy hát igen, ez nem könnyű. Tehát valahogy távolodunk nyelvileg, talán tudásilag is ezektől a nagyon, nagyon pátoszos és nagyon sokszínű szövegektől.
Ez teljesen érthető, ugye azóta rengeteg műszületet, rengeteg új fogalom, tehát ez mindig az idők változásával jár. El Simon László például csalódását fejezte ki a tegnap este, hogy 4 gyereke van, 4 lánya, és azt hitte, hogy mint olyan családi közegben felnövekvő csemeték, automatikusan átragad rájuk az ő könyvek iránti rajongása. Na már most ugye a 4-ből azt mondja, csak egynek sikerült ezt átadni, a másik 3 nem volt levő erre a dologra.
És nagy valószínűséggel ez egy jó minta egyébként statisztikailag.
De pontosan éppen azt mondtam, hogy a 4-ből 1, ha ez az arány, akkor teljesen értem, hogy ugye mi jártam én úgy, ahogy, mert nekem 3 fiam van.
És náluk mi történt? Egy azért legalább?
Nem, egy sem, ugye a negyedik lett volna ezek szerint az, aki...
Nekem 5 gyerekem van, 1 darab lány, 6 darabnak mondhatom, de bocsánat. Szóval, és ő az egyetlen, aki tényleg igazán olvas.
Na, hát akkor igen, tehát valahol itt lehet keresni az arányt. De azt mondtam, hogy Konstantinovics Milán, ő ugye tehát civilben, hogy úgy mondja, magyar tanár is volt, tehát a terepen egy évtizedig tanította Jókait is többek közt. És azt mondta, hogy a gyerekek visszariadtak az Aranyember című szóhalmaztól, és kerestek alternatívákat, hogy de hát tanár úr, van egy 80 oldalas változata ennek, aztán a következő héten meg kiderült, hogy egy 20 oldalas változata is van.
A semmi, de van fülszövege is, és az milyen jó.
Ja, igen, így van, az meg egy fél oldal.
Igen.
Tehát őket a cselekmény érdekelte, de azt mondtam, hogy oké, egyefene, ha a cselekmény érdekelt, akkor adjuk nekik oda a cselekményt, tehát ebben a korban legyen a cselekmény. Mert később csak ismerkedjenek meg vele, amikor majd beérik, vagy benő a fejük lágya, akkor majd elő fogják venni. Egyébként én így jártam, és ajánlom is mindenkinek, hogy 50 fölött vegye elő a klasszikusokat. Tehát óriási élmény így 50-valahány évesen Ötvöst, Kemény Zsigmond, akár Jókait is olvasni, mert teljesen mást mond ugye az azóta felgyűlemlett tapasztalat, meg egyéb élmények, a impulzusok, amiket érik az ember, teljesen másként értelmezi. Most igazi élmény olvasni. 10 évesen nem biztos.
Hát igen, most ott állnak a polcon, és ez a legfájdalmasabb abban, amiről beszélünk, hogy olvasnak vagy nem, hogy több ezer könyv áll a polcokon.
És nem biztos, nem, hogy még nem a világot fognak állni.
Igen, de nem nyúlnak érte. Tehát, hogy igen, nyomkodjuk a tabletet meg mindent, és az sem baj, ha ott olvassa. Én már úgy vagyok vele, hogy valójában mindegy, hogy hol olvassa, csak olvasson. De közben meg az is felmerül ám, legalábbis az én fejemben, hogy a gyerekek nagyon sokszor, hogyha van róla film, akkor a filmet választják, mert az egy sokkal olcsóbb eszköz ahhoz, hogy megismerjék. Hát persze. Tehát az Aranyember filmen fantasztikus, csodálatos a magyar filmtörténet gyöngyszeme, de hát azért nem Jókai.
Ja, természetesen. Így van, az inkább közelebb áll ugye a cselekmény iránti elváráshoz, mert a film nyilván, és filmnek cselekményre kell alapoznia, nem stílusra, írói stílusra.
Na és hogyan fogjuk Tallérosi Zebulont megmutatni a gyerekeknek? Ezügyben jutottak valamire végül? Hogy mi lenne a célra vezető?
Hát így mondtam, hogy megoldást nem tudtunk találni, tehát itt még vita volt. El Simon László például amellett érvelt, ami ellen sokan fel korkantak, hogy tehát le kell egyszerűsíteni a szöveget, tehát adaptálni kell, ugye, hogy a Károli Gáspár féle biblia szövegét ugye az egyházak manapság már aktualizálták, hogy jobban értsék a hívők, közelebb álljon az önnyelvezetükhöz, hogy ugyanígy a klasszikusokat is kellene, annélkül, hogy az értékeiket csorbítanánk. Aztán, amikor majd nagyok lesznek, vagy későbbiekben, aki kíváncsi rá, az előveheti az eredeti művet, és akkor élvezheti azt. Elmondtam, hogy én például a gyerekkoromban a Don Quixote-nek egy ifjúsági változatát olvastam, egy vékony könyvecske volt, nagyon tetszett. Tehát aztán, amikor 30 évesen a kezembe került az igazi Don Quixote, akkor meg azt tetszett nagyon. Tehát akkor jöttem rá, hogy hát valójában, amit korábban olvastam, az csak egy ilyen kivonat lehetett.
Na jó, csak hát ehhez kell az a vágy, hogy az ember megismerje aztán később. Igen, lehet, hogy ehhez az az út vezet, hogy kicsiket olvasson, és a lényegét vegye ki az egészből, és aztán majd egyszer nyílik számára a világ. Én még most is azt mondom, hogy olvasson, mindegy, hogyan olvasson.
Persze, halljanak róla a létezéséről, és aztán akit a kíváncsiság majd oda vezet, ugye, hát annak majd nagy élményben lesz része. De hát ez soha nem volt úgy, hogy mindenki, tehát a mi osztályunkban valóban a 80-as években volt ilyen Jókai olvasási láz, de ez azt jelentette, hogy a 36 fős osztályból körülbelül 10-en voltunk, akik így faltuk a Jókai regényeket. Tehát soha nincs az, hogy az egész osztály egyéni szociokulturális háttértől függ, mint egyéni adottságoktól, preferenciáktól, stb. De azért kell legyen egy olyan derékhad, amelyik ezt a műveltséget azért viszi tovább.
Hát igen, meg mondjuk az sem ártana, hogyha egy kicsikét az életrajzokon túl, amiket oly gyakran tanítanak a gyerekeknek, és amik annyira nem érdeklik a gyerekeket, igazából a történeteket ismertetnék meg velük, hogy mennyi mindenről írt, hogy mennyi mindennel foglalkozott, hogy a fekete gyémántokhoz ismernie kellett, hogy hogy működik a bánya, és így tovább, és így tovább. De hát szerintem ha a sztori felől, ami jobban megragadja a mai gyereket, közelítünk, mindenféleképpen messzebb jutunk.
Igen, valószínű, hogy ez pillanatilag ez a legjárhatóbb út.
Hát akkor mi jutottunk valamire, ha önök tegnap nem is. Legközelebb is mi beszélgessünk, bár azt hiszem, hogy kiváló társaság volt a tegnapi is. Lakatos Mihálynak köszönöm szépen. Jókairól beszélünk majd még, mert ez az egész év a Jókai 200 körül zajlik. Most mi arról gondolkodtunk, hogy hogyan lehet olvashatóvá tenni Jókait a mai fiataloknak. Lakatos Mihály, köszönöm szépen.
Én is köszönöm a meghívást.
És hát, kedves hallgatók, holnap megint kultúra. Az időpont a szokásos, ugyanabban az időben jövünk minden hétköznap. Várom önöket akkor is. Róna Jegont hallották, viszont hallásra.
A lemaradt műsorunkról